Isten igéjét János evangéliumának negyedik részéből olvasom, a negyediktől a 30. versig. Samárián kellett pedig átmennie, és így jutott Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának Józsefnek. Ott volt Jákob forrása. Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál. Az idő dél felé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá. Adj innom. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta. Hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, amikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt. Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá. Uram, merítő edényed sincs, a kút is mély. Honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt, fiai és jószágai is? Jézus így válaszolt neki. Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Az asszony erre ezt mondta. Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen ide járnom meríteni. Jézus így szólt hozzá. Menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt. Nincs férjem. Jézus erre azt mondta. Jól mondtad, hogy férjed nincs, mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed. Ebben igazat mondtál. Az asszony ekkor így felelt. Uram, látom, hogy próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták az Istent. Ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Jézus így válaszolt. Hidd nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk. Mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Az asszony így felelt. Tudom, hogy eljön a messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki. Én vagyok az, aki veled beszélek. Tanítványai éppen ekkor jöttek meg, és csodálkoztak azon, hogy asszonnyal beszél, de mégsem mondta egyikük sem, mit akarsz, vagy mit beszélsz vele. Az asszony pedig otthagyta korsóját, elment a városba, és szólt az embereknek. Jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Vajon nem ez a Krisztus? Erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzá. Szép hosszú történet, de ez egy éltető, gyógyító találkozásnak a története. Ahogy már a felvezetőben mondtam, központi kérdés, hogy szomjas vagy? Mit iszol? Megnézzük, hogy mi is az a szomjúság, amivel kezdődik ez a találkozás. Milyen akadályai vannak annak, hogy a szomjoltás megtörténjen, illetve a Jézussal való találkozás milyen következményekkel jár a szomjúságra nézve. Tehát milyen szomjúsággal találkozunk Jákob forrásánál? Bár csak Jézus fogalmazza meg azt, hogy szomjas, hiszen, sőt, meg se fogalmazza, hanem kérést fogalmaz meg, de a kérésből visszakövetkeztethetünk, hogy miért is kérne inni, hogyha nem szomjas. Előtte kontextusból egyértelmű, hogy dél van, elfáradt és lehuppant oda a kúthoz. De minden bizonnyal ez az asszony sem véletlenül jön ehhez a kúthoz. az ő szomjúságát is oltani szokta. Jézus inni kér, mert az asszonynál van valami, ami Jézusnak nincs keze ügyében. És ez pedig a merítőedény. Ahhoz, hogy Jézus a szomját oltsa, ahhoz kell, úgy kell vízhez jutni, hogy a merítőedényt ugye le kell engedni a mélykútba. És a tanítványok azt olvastuk, hogy elmennek a városba, hogy ennivalót vegyenek, és valószínű, hogy magukkal viszik azt a merítőedényt, amivel inni szoktak. És úgy tűnik, hogy itt van egy szükség, és Jézus az, aki szükségben van. És aki pedig segíthet, lehetősége van segíteni, az pedig egy asszony. A történések fizikai síkján ez így is van. És milyen szép látni ebben magát az ember fiát, aki ugyanolyan éhes, fáradt, szomjas, mint mi emberek. Amikor Jézus azt mondja az asszonynak, hogy adj innom, akkor felvállalja a kiszolgáltatottságát, a törékenységét. Szomjas vagyok. Az, akire nézve az egész világ teremtetett, azt mondja Pál, hogy Jézusra nézve teremtetett az egész világ, akinek tulajdonképpen egy szavába kerülne, hogy akár a pusztaságból víz fakadjon, vagy csettint egyet, angyalok hada lepik el, és szolgálnak neki vízzel. Nem? Jézus nem így kívánja a szomját megelégíteni. Ő nem fél gyengének lenni, hanem egy többszörösen lenézett, kirekesztett asszonyra bízza magát. Ez az asszony 5 válláson van túl, nem tudjuk az okát, hogy miért, meg hogy történt, jelenleg egy élettársi kapcsolatban él, az későbbiekből tudjuk. És ezzel az életúttal tulajdonképpen csak egy picit van jobb helyzetben, mint ahogyan a korabeliek a prostituáltakat kezelték. De hogy ugyanazon a tisztátalansági bűnös vagy láthatóan tisztátalan életet élsz címkével éli az életét. Nem véletlenül ment délbe. Nehogy találkozzon valakivel. Minél kevesebb a megvető szempár, a csípős, gúnyos megjegyzés, annál kevesebb a feldolgozni való. Jézus azzal, hogy ezzel a nővel szóba áll, több akadályt és szakadékot lép át ennek a nőnek az életében, kinézi belőle többet. Sem aki korabeli társadalomban a nő körül élt, senki nem nézett rá úgy, ahogyan akkor ott Jézus, aki bizalmat szavaz ennek a nőnek. És egy kicsit még így Jézusnál időzve, annyira szép az, ahogy Jézus gyermeki testben megérkezik, egy kiszolgáltatott pici csecsemő, aki rá van bízva a szüleire, másképp nem jut ételhez, meg semmilyen életszükségletét maga nem tud betölteni. És az a kiszolgáltatott Jézus, aki gyermekként megéli azt, hogy gondoskodnak róla, az az erejének a teljében is mer ilyen kiszolgáltatott állapotot felvállalni, belelépni. És tulajdonképpen, hogyha csak így ennyit vinnénk, itt véget érne az Isten tisztelet, és azt mondanánk, hogy akkor most már van téma a férfi klubra is, meg a női délutánra is, hiszen kedves férfi testvérek, ha Jézus mert olyan kis erőtlen, meg gyenge lenni, hát akkor legyetek ti is bátrak arra, hogy olykor-olykor megmutassátok a gyenge pontjaitokat, vagy a kedves nőtestvéreknek is, hogy nem kell mindig világot megmenteni, lehetünk néha gyenge, törékeny nők, de ennél a pontnál szélesebb ajtót nyit nekünk ez az ige. Tovább akar vezetni a gyengeségeinkhez való, meg a másik nemmel kapcsolatos előítéleteink falain, sokkal távolabbra akar vezetni ez az ige. A Jézussal való kapcsolatunknak egy másabb perspektívájára, és az egymáshoz való hozzáállásunkban is formálni akar. És egy kicsit így ehhez kapcsolva, ehhez utóbbihoz, hogy az a tapasztalatom, hogy főleg akik hívő családban nőnek fel, egy kicsit egy ilyen keresztjén, hát most azt mondom, hogy gőg az, ami megkísértheti a keresztényeket, hogy én már azért úgy tudok valamit. Már annyi tapasztalat van bennem, és egyébként mindig az életemet úgy igyekszem úgy azon a sávon élni, amit kijelöltek számomra. Velünk szemben nem keresztények, csak rászorulók lehetnek. És meg az életünk tapasztalata lehet, hogy fontosabbá válhat az, aki én lettem, és ahelyett, hogy ilyen Krisztushoz igazodva élnék, én egy ilyen büszkeségi kérdést csináltok, vagy de hát én mégiscsak külön vagyok. Már én például BKV-n sose csalok. Azért már mégiscsak sokkal másabb a megítélés már magam számára is, mint azoknak, akik mindig blitzelnek. Ez csak egy izgalmas erre rátekinteni, hogy amikor így szépen keresztényekként falakat jól vagyok, én velem minden rendben, falakat építünk, hogy hogyan tartjuk távol magunkat az Isten előtti valós állapotunktól, hiszen Isten előtt mindannyian szomjazók és rászorultak vagyunk. És hogyan tartjuk magunkat ezzel a velem minden rendben állapotunkkal a másik embertől, hiszen te csak rászoruló lehetsz, te csak szegény lehetsz velem szemben. Miközben tényleg miénk Jézusban minden gazdagság. De ez egy olyan állapot, ami a szeretet bűnös vagyok állapota. Hogy Jézus jelenlétében mindig látnom kell az én számkivetettségemet, az én rászorultságomat, és látni annak a másik embernek is az állapotát, hogy mi nem két lépcsővel fentebb vagyunk, ha Jézust ismerjük, hanem ugyanazon Jézussal szemben, ugyanazon a lépcsőn vagyunk, kitettek, rászorultak. És az evangéliumot nem azzal szolgáljuk, hogyha sebezhetetlen vagyok, és megmondom neked a tutit, jelenléttel vagyunk, hanem az, hogy igen, még vannak küzdelmeim. Hát nekem is vannak ám olyan erőtlenségek az életemben, csak hogy már tudom, hogy mehetek Jézushoz ezzel az erőtlenséggel, ez a folyamatos visszaesésemmel valamiben, vagy folyamatos küzdelmemmel. És ez utat nyithat a másik ember életében a Jézussal való igazi találkozásra. No, tehát, hogy formálni akarja az életünket, a hozzáállásunkat, egymáshoz való hozzáállásunkat, ebben is az Úr. És azt látjuk tehát, hogy a szomjúság az apropó. Ennek a találkozásnak a szomjúság az apropója, és annak, hogy a szomjú oltás megtörténjen, ennek pedig akadályai vannak. Egyrészt az előbb mondtam, hogy a merítőedény Jézus részére, Jézus fizikailag kitett, szomjas, ahhoz, hogy vízhez jusson, fizikai akadálya van, hogy nincs nála merítőedény. De látunk itt egy másik szomjúságot is, ami az asszonynak a fizikai síkon a kúthoz való menetelének a szomjúsága is, de egy mélyebben levő szomjúság is, és végül is ennek a betöltéséről szól ez az egész találkozás majd. Mert érdekes módon olvastátok, vagy hallottátok azt, hogy Jézus mennyit ivott? Milyen jó, hogy odaadta az asszony a merítőedényt? Mert én nem olvastam. Tehát van egy másfajta szomjúság, ami viszont, egy lelki szomjúság, ami az asszony életében van, az viszont töltődni fog. De Jézus akadályokat, ilyen a nő és a Jézus és a bűnös samáriai asszony életében levő szakadékokat kell, hogy áthidaljon ahhoz, hogy ez a szomjú oltás megtörténjen. És abban, ahogy Jézus megszólítja, adj innom, már azonnal egy szakadékot Jézus áthidal, egy akadályt megszüntet. hiszen megszólítja ezt a, most csak azt mondom, hogy nőt, a korabeli társadalmi szokások szerint egy zsidó tanító nem állhat szóba egy nővel. És az, hogy Jézus megszólítja ezt a mély szakadékot, már is áthidalja. És az asszony pedig egyből megfogalmaz egy másik köztük tátongó szakadékot, ami a nemzetiségre vonatkozik. Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok? Hiszen a zsidók és a samaritánusok, a samáriaiak között évszázados feszültség van. Amikor Krisztus előtt 722-ben elesik az ország északi része Izraelnek, a Samária, akkor Asszíriának a királya az elhurcoltak helyére betelepített, nem mindenkit hurcolnak el, de minden esetre jön Asszíria király és betelepített idegen pogányokat. És azokból a kapcsolatokból házasságok születnek. És akik így maradnak és élnek ott, nagyon sokan nem hagyják el azt a pogány múltat, azt a vallás gyakorlatot, amit hoztak magukkal a pogánysággal, gyakorolják tovább, és egy ilyen keverék nép jön ott létre, és mire már Jézus korához érünk, addigra nagyon elmérgesedett a zsidók és a samáriaiak között levő kapcsolat. Vallásilag úgy tekintették őket, hogy elfogadhatatlan az, amit tartanak, hiszen a samáriaiak külön vallás, kultuszközösséget hoztak létre maguknak, Mózesnek csak 5 könyvét ismerték, az összes többit azt mondták, hogy kuka, és egy külön kultuszhely, Garizim hegyén. És hát nemzetségre nézve, meg származásilag nézve ez egy zsidónak, aki tiszta és igaz, ez a keverék nép nem fér bele a barátságba. És amikor elkezdődik a beszélgetés, amikor ez az asszony megszólításra kerül, akkor Jézus ahogyan jelen van, azzal az elfogadással az asszony felé, nem a gyűlölettel, hiszen megkerülték, nem tudom mennyi utat tettek meg a zsidók csak azért, hogy Jeruzsálembe eljussanak, hogy ne menjenek át Samárián. Tehát, és Jézus oda megy, megszólítja, és ahogy beszél, és ahogy vezeti majd ezt a beszélgetést, azt a gyűlölet szakadékot, ami a két nemzetség között van, áthidalja és megszünteti. És a beszélgetés menetét nem az asszonynak a válasza irányítja. Az asszony köti az ebet a karóhoz. Itt vízről beszélünk, kút mellett vagyunk, akkor a témánk a víz. És azon agyal, hogy és akkor milyen is ez a víz, és hogy fog Jézus hozzájutni. Jézus pedig a beszélgetésével megfordítja a szükségben levő és a segítőnek a szerepét, amikor azt mondja, hogy ha ismernéd az Isten ajándékát, hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Itt már Jézus az, aki azt mondja, hogy adni akarok neked valamit, élő vizet. Ez az élő víz az, ami az Ószövetségből és a nép is azt a vizet nevezik így, ami a forrás által táplált víz. Minden állóvíz, meg ami a ciszternába összegyűlik, az nem élő víz. A kút, amit forrás táplál, az élő víz. És nagyon jól ismeri ezt a jól ismert fogalmat, tehát hogy nagyon jól tudja Jézus, hogy ez az asszony mit ért az élő víz alatt, de megfogja a helyzetben ezt a jól ismert fogalmat, és megtölti valami egészen más tartalommal. Tulajdonképpen csak olyan különleges ez, hogy megfogja ezt a fizikai szükséget, én is szomjas, te is szomjas, olyan, mintha egy ilyen nagy gombolyag végén megfogná a végét, és aztán így kigurul az egész mennyország az asszony előtt. megfogja, csak az ivásról volt szó. És aztán, hups, már egy másodperc alatt már ott vannak, hogy ki is itt a szomjas, és milyen szomjúságról beszélünk, milyen, mit is jelent az élővíz. És akkor, ahogy az asszony ebben így jelen van, egy nagyon, nagyon szép így ezt végigkövetni, és ki ez? És nagyobb, mint Jákob. És szépen mondja is Jézusnak, hogy hát végül is, ha nagyobb vagy, mint a mi atyáink, ki vagy te? Jézus viszi tovább a beszélgetésnek a fonalát, és az asszony azt mondja, hogy Uram, add nekem ezt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, hogy ne kelljen ide járnom meríteni. Megszületik az igenlés. Végre az asszony akarja ezt a vizet. Hiszen ha nem szomjazik meg többé, akkor nem kell a kúthoz járni a meríteni. Milyen érdekes, hogy igent mond arra, hogy ne kelljen ide járni meríteni. Nem arra, aki adni akarja a vizet, nem Jézusra mond igent, hanem hogy véget érjen már ez a szégyen teljes útvonal, amit otthonról meg kell tennie a kútig. Ami tele van szégyennel, tele van félelemmel, kivel találkozok, hogy néznek rám már megint, hogy vesznek a szájukra. Véget érhet. Hát ez tök jó. Hát akkor ide a vizet. És Jézus nem azt mondja, hogy na ezt akartam hallani. Itt az igenlésed. Akkor tessék, adom. Hanem még egy óriási akadály, egy nagy-nagy, tátongó szakadékra tapint rá, amikor azt mondja, hogy jöjjön a férjed ide, hívd a férjedet. Rátapint ennek az asszony életének a legmélyebb szomjúságára és a szomjoltási kísérleteinek a csődjére. Van valami ennek az asszonynak az életében, ami úgy működik, mint egy nagy fekete lyuk, amiben csak töltenek, de nem telik meg. Hiába dobál bele bármit, az csak újabb és újabb megelégítést kér. Az asszonynak ebben a beszélgetésben, ahhoz, hogy megértse az élővíznek a természetét, ahhoz találkoznia kell az ő legmélyebb szomjúságának a valóságával. Mi ez a legmélyebb szomjúság? Rá kell ébrednie arra, hogy hiába eteti, mi az a fekete lyuk, lelki fekete lyuk, és hogyan próbálja azt betölteni. És az ott lévő, ha ennél a képnél maradok, fekete lyuk, az még hogyha másképp definiáljuk, minden embert, ha megkérdeznénk, hogy mi ez, teljesen mást mondana rá. De valójában az ember, amikor keresi az életének a harmóniáját, a kiteljesedést, a teljességet, a megelégedést, a boldogságot. Ez van a leges legmélyén. És erre a mély vágyra enged Jézus ránézést, és erre kínálja a megoldását. Rávilágít arra, hogy van valami nálam, ami olyan fontos a te életedre nézve, mint a testednek a víz. Ahogy víz nélkül csak 3 napig élsz. Ezt nem mondja, de állítólag egyébként ezt mondja, hogy levegő nélkül 3 perc, víz nélkül 3 nap, kaja nélkül 3 hétig élünk. Na de hogy légy szükség a víz, légy szükség az, ami Jézusnál van, és rávilágít ezzel a beszélgetéssel, amennyire szükséges a víz a testednek, olyan szükséges az élő víz, amit én akarok adni a lelkednek. Ezt a képes nyelvet használja Jézus ennek a mély lelki szomjúságnak, ennek a mély vágynak a megnevezésére, hogy ez szomjúság. És erre nézve mondja, hogy aki abból a vízből iszik, amit én adok neki, soha többé nem szomjazik meg. Örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Ez a víz nem más, mint az Isten jelenléte az övének az életében. Örök életre buzgó víz forrása, élő dinamikus, ami lüktet, ami nem áll meg a halállal, ami Jézusnak a halálával és feltámadásával tör be az övéinek az életébe, és a lélek, a szent lélek az, aki folyamatosan mozgásba tartja ezt a forrást. És ez pedig egy olyan belülről fakadó jelenléte az Istennek, ami nem kívülről jön, ami nem függ a külső körülményektől. Igen, a külső körülmények meghatározzák azt, hogy mi az Istent hogy észleljük. De ez a jelenlét, ez ugyanolyan akkor is, amikor bennünket békétlenség vagy nehézségek vesznek körbe. Hogyha megkérdeznének benneteket, hogy mi az, ami megelégedettséget okoz? Mi az, amitől a boldogságotokat várjátok? Akkor mi lenne a válaszotok? Általában az a válaszunk, hogy hát anyagi biztonság, majd akkor megelégedett leszek, vagy majd, hogyha egészséges leszek, vagy hogyha olyan munkám lesz, amiben kiteljesedhetek, vagy ha olyan kapcsolati hálóm lesz, amiben biztonságban vagyok, vagy ha majd szeretnek és értékelnek. Ezek a dolgok mind olyan dolgok, amik kívülről jönnek. Nem pedig belülről oltják az embernek a szomjúságát. Nem véletlenül ismerünk egyébként annyi beszámolót arról, hogy valakinek megadatik, van elég pénze, sikeres, ott van David Beckham, mindene megvolt. És mégis, amikor megkérdezték, boldog-e? Nem, nem volt boldog. De Sophia Lorenről is ezt mondják, hogy befutott. Anyagi biztonság, család. De a lelkében a mély megelégedettség és boldogság nem érkezett el. Kívülről várt dolgok lehet, hogy mégsem elégítenek meg. David Foster Wallace, fiatalon öngyilkos lett amerikai regényíró, nem volt vallásos, de megértett valami nagyon fontosat. Azt mondta, hogy mindenki bízik valamiben, ami hitet kíván, amitől a beteljesedést várja. Mindenki imád valakit vagy valamit. Az egyetlen választásod, hogy megválasztod, hogy kit vagy mit imádsz. Amit imádsz, az fog megenni téged. Ez ilyen nagyon döbbenetes, főleg abból a szempontból, hogy az ő életére nézve mi ette meg, öngyilkos lett, nem tudta megelégíteni az életének azt a mély szomjúságát, amit itt a kútnál való beszélgetésben Jézus kínál az asszony számára. Tim Keller azt mondja ezzel kapcsolatban, hogy ha tárgyaktól várod a boldogságod, soha nem fogod azt érezni, hogy elég. Ha saját szexuális vonzerődet imádod, akkor mindig csúnyának fogod magad érezni. Ha imádod a hatalmat, akkor mindig gyengének fogod magad érezni és félni fogsz. Mindig több és több hatalomra lesz szükséged, hogy elnyomd a félelmet és elnyomd magad. Ha intellektuális készségedet imádod, akkor mindig csalónak érzed magad, hogy csak eljátszod azt, hogy mindenhez értesz. És attól fogsz félni, hogy mások rájönnek. Amikor kívülről jött dolgoktól várjuk az életünknek a mély szomjúságának a megelégítését. Akár szépség, akár, amit itt felsoroltak, intellektuális készség, tárgyak. Jézus itt könyörtelenül szembesít, csak belülről jövő forrás az, ami megelégítheti ezt a mély szomjúságot. Azt tanítja ennek az asszonynak, hogy nincs semmi, ami rajta kívülről jöve be tudja teljesíteni ezt a legmélyebb hiányt, azt a szomjúságot, ami fekete lyukként mindent megeszik. Mint ha azt mondaná, hogy ha nem én vagyok az életed forrása, ha mással oltod a lelki szomjúságod és nem élő vízzel, ha nem látod azt, hogy a velem való kapcsolatból jön számodra a megelégítés, akkor lehet, hogy élsz, de mégis halott ember vagy. Ha teremtett dolgoktól várod a boldogságodat, ami ugyan szabadságot kínál, mégis rabszolgává tesz, meg ez téged. Ugyanezt írja le az a jeremiási részlet is, amit felolvastam. Nagyon izgalmas a fordítás, vagy másik fordításban azt olvassuk, hogy üres semmiségnek szegődtek nyomába, így maguk is semmivé lettek. Amit imádunk, meghatároz minket, amivel töltjük a lelkünk szomjúságát, meghatároz minket. Milyen fájdalmas lehetett Istennek ebben a jeremiási szakaszban, hogy ő mindent megtesz a népéért, hogy megelégítse a biztonságát a vele való kapcsolatban. Ott legyen, akár fizikailag, akár lelkileg, Istenük legyen. És a nép maga ás kutat, olyan kutat, ami aztán repedezett falával csak engedi ki magából a vizet. És milyen fájdalmas az, mikor azt mondja is, hogy engem a friss víznek forrását elhagytak, és víztárolókat válnak, repedt falú víztárolókat. Plasztikusan kifejezi ez a bálványimádó embernek a valóságát. És hogyha úgy vagy itt jelen, hogy sosem mondtad azt, hogy te szomjas vagy, akkor jöhetsz Jézushoz, és mondhatod, hogy én nagyon szomjazom. Azt hittem, hogy nem vagyok. Azt hittem, hogy ezek a külső dolgok elegek ahhoz, hogy megelégedett legyek és boldog legyek. De valójában, hogyha őszintén magamban nézek, nem vagyok elégedett, és nem vagyok boldog. És kérheted te Jézust, hogy adjon inni. Ő élő vizet akar inni. És hogyha megkóstoltuk azt, hogy bármikor is kóstoltuk, hogy igen, Jézus úgy be tudja tölteni, ami lelkünk legmélyebb hiányát, szomjúságát, ahogy senki más, de már más az, ami meghatározza a mi szomjoltásunkat. Már mástól várjuk a biztonságot, a magabiztosságot, a reményt, az otthonosságot, akkor meg hívez minket bűnbánatra. Válaszadásban leszünk majd együtt, majd hirdeti Laci. Lehetőség van imaszolgálatban kimondani, hol ástál olyan kutat, ahol nem az élő Istentől vártad, hogy forrásod legyen, hogy megelégítsen. Hol távolodtál el tőle, hol lettél bálványimádó? Még van egy akadály, és még van egy következmény, amiről beszélnünk kell. Ugyanis erről a mély szomjúságról való beszélgetés után az asszony azt mondja, hogy ó, hát van itt még valami. Valójában hol is kell az Istent imádni? Hát egyébként tekinthetjük ilyen figyelemelterelésnek is, hogy na, elég volt erről a mélypontról beszélni, akkor könnyebb nekünk, hogyha az igaz imádás, igaz Isten imádásról beszélünk. De egyébként ez egy nagyon fontos kérdés. Szintén egy akadály volt közte és Isten között, és az Istennel való kapcsolata is rehabilitációra kerül ennek az asszonynak. Hiszen Jézus nem elkezdi meggyőzni, hogy de mindig is a zsidóknak volt egyébként igaza, hanem egy új fejezetet nyit, és azt mondja, hogy itt valami új dolog kezdődik. Se itt, se ott. Már nem a külső a fontos, hogy hol, hanem az, hogy hogyan. Lélekben. Igazságban és lélekben. Így imád az atyát. Mi az igazság? Az igazság az, hogy szomjas vagy. Hogy nagyon mélyen szomjazik az életed, és az igazság az, hogy Jézus be tudja ezt tölteni. Hogy azért jött, hogy az Istennek az élő vizét az életedbe belső forrásnak helyezze el. Ez az igazság. Hogy az életét adta, úgy szeretett, hogy megbékélj Istennel, és otthonra találj nála is, ezáltal magadnál és másoknál is. És lélekben, hiszen ennek az igazságnak a valóságát a Szentlélek az, aki ott tartja. És a Szentlélek az, aki újra és újra, ha az igazság halványul, kijelenti és igazságra vezet. Lélekben és igazságban. Ilyen imádókat keres az Atya. És a szakadék, Jézus ezt a szakadékot is áthidalja. És végül milyen következménye van a Jézussal való találkozásnak? Az asszony szomjúságára nézve. Azt látjuk, hogy azt olvastuk, hogy az asszony ott hagyta a korsóját. Fogta magát, és visszament a városba. Annyira vágyott arra, hogy ne a bűnös múltja definiálja őt. Hogy ne címkék alatt élje az életét. Annyira vágyott, hogy félelem nélkül szabadon járhasson a kútra. És úgy tűnik abból, amit tesz, hogy a Jézussal való találkozásban ez megadatik. Már nem a szégyene határozza, meg a szégyen, a félelem bujkálásra késztet. Mint a maci húzod be a barlangodba. A Jézussal való találkozás, és amikor Jézus megelégíti ezt a mély szomjúságot, az pedig szabadságot ad. Az gyógyít és helyreállít. Az, aki kivetett volt, számkivetett volt, az újra emberi méltósággal felemelt fejjel megy vissza a városba. És mint örömhír hozó jelenik meg ott, ahol őt addig kivetették. Úgy tűnhet, hogy talán számára is kérdés, hogy tényleg a Krisztus találta meg? Tényleg Jézusban a Mesiással találkozott? Hiszen amikor bemegy, akkor azt mondja, hogy gyertek, nézzétek, hogy valóban mindent megmondott nekem. Ő az-e? De én azt gondolom, hogy azért ment kérdéssel, mert nagyon jól tudta, hogy hiteltelennek tartják. Hogy azzal, amit egy bűnös nő, ez akar nekünk beszélni. Tehát a hozzávaló, a hozzáállás, az ez volt. És ezért, hogy a Jézussal való találkozás hatékony legyen, ezért azt mondja, hogy gyertek, tapasztaljátok. Gyertek is, és nézzétek meg, győződjetek meg. És ennek a városnak a lakói kiáradnak Jézus köré, Jézus felé, és aztán időt töltött velük Jézus. Egy új identitás, új cél az, ami ennek az asszonynak az életét átjárja. És milyen szép ez egyébként, hogy nem azért megy el, mert Jézus ráparancsolt. Nem külső kényszer, hanem egy belső késztetés volt az, hogy át kell adnia. Ha az ő lelke megelégítetett, akkor más is. Másnak is lehetősége van erre. Mindennek a tükrében, ennek a találkozásnak a tükrében, ez egy nem könnyű történet. Hiszen önvizsgálatra hív, hiszen szembesülnünk kell a magunk szomjúságával, a magunk számkivetettségével. Hol van az én szomjúságom? Hol vannak a torz szomjoltó technikáim? De Jézus nem változott. Ő ugyanaz, aki nem tette félre ezt a nőt, a többszörösen megvetettet, hanem megszólította, bizalmat helyezett belé, többet nézett ki belőle. Ez a Jézus ma is kegyelemmel, gyengédséggel és tisztelettel áll meg mellettünk, hogy olyan belső forrást adjon a mi életünkben, vagy először, vagy újra visszavigyen ahhoz a belső forráshoz, ami az ő vele való kapcsolatból lüktethet a mi életünkben. És az, akinek nincs semmire tulajdonképpen szüksége az embertől, mire lenne szüksége? Hát ott merítő edényre, de lehet az is csak képletes volt, mert végül is meg tudta volna oldani. Ez a Jézus, azt mondjuk, szükségem van a te szívednek a szeretetére és bizalmára. És ez a Jézus nem szégyel minket barátainak mondani, gyermekeinek. És az Isten nem szégyel az atyánká lenni. Sőt, azt mondja, hogy légy örömhírhozó, és vidd tovább a jó hírt. Van a szomjúságra, az igazi mélek szomjúságra, van megelégítés. Önálla. Tapasztaljuk ennek a valóságát és az erejét meg. Ámen.
Imádkozzunk. Úr Jézus, jövünk eléd szomjazva. Jövünk úgy, hogy talán nem is látjuk, nem is tudjuk, hogy mi az, amire szomjazunk. Mert azt látjuk, ami kívül van. Azt látjuk, ami hangos. Azt látjuk, ami igazán megterhel látszólag. Azért imádkozunk most, hogy te mutasd meg, hogy hol van szükségünk rád. Te mutasd meg, hogy hol fúrtunk hamis kutakat, amiből nem az életvize fog jönni. És Urunk, azért könyörgünk, hogy te adj nekünk inni. És azt is eléd hozzuk, hogy olyan nehéz sokszor elfogadni a te kegyelmedet, elfogadni a közeledésedet, vagy egyáltalán észrevenni azt. Ezért most azért kérünk, hogy ne hagyd, hogy elnyomja a világ zaja, a hétköznapok zaja, ne hagyd, hogy elnyomják a gondok a te hangodat, hanem tudjunk megragadni téged innen elmenve is. Megragadni téged a munkában, a családunkban. Így kérünk, hogy te vigy békességet a mi otthonainkba. Te tartsd meg a békességedet és a dicsőítés lelkét az életünkben. Urunk, tiéd ez a gyülekezet, azért imádkozunk, hogy mutasd meg ebben a helyünket. Tiéd ez a város, kérünk, hogy te őrizd meg, és te mutasd meg ebben a városban a helyünket gyülekezetként. És tiéd ez az ország, kérünk, hogy annak is te légy az őrizője, a formálója, és így kérünk, hogy ebben is te állíts minket a helyünkre. Úgy is jövünk eléd, ahogyan az Úr Jézus tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet.
Hirdetéseket hallgassuk meg röviden. Ha valaki szeretne írásos hirdetéseket kapni, érdemes feliratkozni a gyülekezet honlapján, a gref.hu oldalon a hírlevél alkalmazásra, és akkor hétről hétre meg fogja kapni a hirdetéseket. Néhány dolgot szeretnénk most csak hirdetni. Az egyik, hogy még zajlanak a felajánlások, akik a gyülekezetünk tagjai, vagy ide tartozónak érzik magukat, azokat hívjuk arra, hogy tegyék meg a 2022. évre a felajánlásaikat. Ez egyfajta hagyomány a gyülekezetben, hogy ilyenkor január végén van az adakozás vasárnapja, amikor megosztjuk a tavalyi évi gazdálkodásunkat, és az új évre lehetőség van megtenni a felajánlásokat, akár papíron, akár egy Google formon, ami a hirdetésben kiment. Ez elsősorban azért van, mert ez egy elhatározás, egy odaszánás magunk részéről, senkitől nem kérjük itt számon a dolgot, hanem sokkal inkább egy Isten előtti odaszánásról szól, hiszen a gyülekezet a testvérek adományából tartja fent magát. Erre még lehetőség van februárban, és akkor utána március első vasárnapján fogunk imádkozni ezekért, és akkor zárul le ez a felajánlásos időszak. Kedden 4 órától nyugdíjas klub lesz itt a templomban, a nyugdíjas testvéreket várjuk szeretettel este 19:30-tól, 18:30-tól pedig az ifi klubban férfi klub lesz, várunk szeretettel minden férfi testvér, lehet hívni, hívogatni ismerősöket is. Egy olyan téma lesz most velünk, ami nagyon sokakat érint, ez a biztonság, és erről fogunk egy férfi társaságban beszélgetni, mit jelent számunkra a biztonságot megélni, biztonságot nyújtani, és ennek a megrendülése, ami az elmúlt időszakban azért eléggé az egész világot érintette, és így bizonyára bennünket is. lehetőségünk van. Tehát most kapcsolni egyébként minden hónap 3. kedjén van a férfi klub, szóval így ritmus szerint is lehet tudni, hogy ekkor lesz majd. Gyászfeldolgozó csoport indul, március 11-én lesz először egy 7 alkalmas gyászfeldolgozó csoport, bárkinek, akinek van olyan gyász az életében, amivel éppen küzd, amiben benne van, nem feltétlenül csak egy nagyon friss gyász lehet ilyen dolog, hanem egyszerűen ember úgy érzi, hogy megakadtál akár, vagy dolgod lenne vele, Anita fogja vezetni. A templomban lesz március 11-én, indul júniusig, 7 alkalmas. Ha szeretnétek többet tudni, vagy jelentkezni, akkor Anitánál lehet ezt megtenni. És két hirdetés van még, az egyik az ifi tábor, most nincs itt a Dani, de délülött ő hirdette, hogy február utolsó hétvégén ifi tábor lesz 11 és 18 év közötti fiataloknak. Hogyha van ilyen a családunkban, ismeretségi körünkben, akkor küldjük őket, nem kell feltétlenül ifibe járni. Ahhoz, hogy valaki ifi táborba jöhessen, benne van a hirdetésekben az elérhetőség. Ilosvai Dani, aki az ifinek a vezetője, őt lehet keresni ezzel kapcsolatban. És a utolsó hirdetés az Violának a bemutatkozása lesz. Délelőtt is bemutattuk, már lehet, hogy valaki ismeri, de azért szeretném bemutatni nektek Pálfalvi Violát, aki a gyakornok hallgatónk ebben az évben. Minden évben egy teológus hallgató itt tölt nálunk 10 hónapot, február 1-től december 31-ig, a 10 hónap úgy jön ki, hogy nyáron van egy hónap szabadság. És ugye, hogy tudod, látod, van. És Viola itt a gyakorlatát tölti, hospitál, részt vesz, szolgál, ő tanul tőlünk, mi tanulunk tőle, ezért imádkozunk, és fogadjátok őt szeretettel, lehet vele egy beszélgetni, és utána meg úgy amúgy is ismerkedni vele, néha házi csoportokba is el fog látogatni, és a többit meg elmondja magáról, úgyhogy körülünk, hogyha bemutatkozol pár szóban.
Én is nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket, valóban Pálfalvi Violának hívnak, illetve Pálfalvi Júlia Violának, de a Violát használom. A külső-kelenföldi gyülekezetből érkeztem, és arra gondoltam, hogy valószínűleg nehéz lehet az, hogy úgy szólítsuk meg az új gyakornokot. Vagyis úgy azzal szembesülök így az elmúlt istentiszteleken, hogy ez a beszélgessünk egymással, ez egy kicsit nehéz. Úgyhogy nagyon röviden elmondok magamról néhány alapinformációt, és utána itt hagyok néhány szót a testvéreknek, és akit érdekel részletesebben, az így oda jöhet hozzám, és rákérdezhet. Én a teológiai tanulmányaim előtt gyógypedagógiát tanultam, úgyhogy hallás és vallás a két szakterületem, hallássérültekre és tanulásban akadályozottakra szakosodott gyógypedagógusként is végeztem, illetve most 5 éves teológusként vagyok a gyülekezetben, és a néhány szó, amit itt hagynék, az a főhalász, Biatorbágy, és a jelnyelv, és hogyha így érdekel valakit, hogy ez mit is takar, akkor így Isten tisztelet után megtalálhat, és hogy csak annyit mond valaki, hogy jelnyelv, én megígérem, hogy nagyon röviden elkezdem mondani, hogy mi közöm van ehhez. Köszönöm a figyelmet, és nagy örömmel és várakozással várom ezt az évet itt a testvérek között.
Köszönjük, Viola, vérbeli pedagógus feladatot ad, és akkor már is jön a kapcsolódás. Hát akkor álljunk fel, és a zárójánkát fennállva énekeljük.
Mennyben fenn a trónusnál, hol Krisztus érte, közben jár. Nagy főpap igénykezesen, örökre biztos védelme. Markába véssel neve. Sátán megkísér, és vádol megbán bűnökért. Jézussal részek, áldom őt, a bűneimből megmentőt. Ő halt meg minden vétkemért, a bűntelen a bűnösért. Isten a bíró fölmentve, Jézussal nézve engem. Isten trónjára.
Fogadjátok az áldást. Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség menjen és földön. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által, hogy Krisztus lakik szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva. Ámen.